el kell érnünk, hogy ne legyen az egyházunk életében, vagy az egyházunkkal kapcsolatban sem tabu téma. Tehát ez nem válasz, hogyha a cölibátusról azt halljuk, hogy na erről nem beszéljünk, ez nem vita téma. Ez nem igaz. Erről is beszélni kell, ez egy valós probléma.
Minden szentekről kérdeztem, és Einsteint idézte. Évek óta nyugdíjban van, de elfoglaltabb, mint valaha. Jövőre 80 éves lesz, azt mondja, ezen a nyáron keveset kenuzott, de a kerékpározás és a kirándulás megmaradt. Olyan egyházat szeretne, amelyben nincs tabu téma. Szerinte az emberek közelebb vannak egymáshoz, mint gondolnák, és el kellene jutni odáig, hogy tisztelni tudjuk a mások hitét, meggyőződését. A selfie-ben Ber Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke beszélt az állam és az egyház viszonyáról, a cölibátusról, a nyitás felé tartó egyházról, és arról is nem bánta el meg, hogy ezt a hivatást választotta. Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem!
Sokan beszélnek arról egyházi személyek, hogy elhívást éreztek, hogy volt egy olyan momentum az életükben, amikor bizonyossá vált nyilván az addigi sejtés, hogy ezt a hivatást választják. Ön tud-e ilyen momentumot mondani, vagy ilyen személyt mondani?
Személyeket tudok mondani, de maga ez egy folyamat volt, ahogy érlelődött bennem ez az elhívás, hivatástudat. Kezdem onnan, hogy egy vallásos családba születtem. Édesapám ugyan meghalt Budapest ostrománál, tehát őt nem is ismerhettem, akkor másfél éves kisgyerek voltam. De édesanya, nagymama, aztán később nagynéném, meg a tágabb család is vallásgyakorló család volt. És aztán a személyek vonatkozásában mondhatom azt, hogy olyan szerencsém volt, hogy olyan hiteles papok jelentek meg az életemben, akikre fölnéztem, akiket csodáltam. Ilyen volt például a Bakácstéri templomba Fundélius atya, akinél első áldozó voltam. Aztán amikor elég izgalmas események után Zebegénybe kerültünk édesanyámmal az 50-es évek elején, akkor pedig a Vajda József lett ott a plébános. Egy tudós, Rómába tanult pap, végtelenül szerény, aszkéta, de egy hiteles pap. Ő nevelt engem éppen a gyerekkoromban, ő vitt az első titkos cserkésztáborba például a börtön kockázatával. Aztán utána, amikor a Váci gimnáziumba kerültem, ott pedig megint csak egy fiatal pap volt, a Pálos Frigyes atya, aki aztán tulajdonképpen csodálatos módon egészen a püspöki szolgálaton végéig ott volt mellettem Vácon, 60-i plébános volt, aztán onnan visszajött nyugdíjba, és ott volt mellettem.
2019-ig akkor.
Igen, 2019-ig.
Melyik volt az az életkor, amikor már tudatosan készült erre a pályára?
A középiskolás évek. Természetes volt, hogy templomba jártam, minisztráltam a Zebegényi templomba, a csodálatos Skós Károly templomba, de hát a Váci Székesegyházba is minisztráltam. És valahogy úgy kialakult bennem az a meggyőződés, hogy valamit kaptam, amit nem mindenki kapott, a hitnek az ajándékát, hogy ezt olyan jó lenne továbbadni. Egy olyan osztályba jártam a gimnáziumba, ahol csak néhányan voltunk hittanosok vagy templomba járók. A többiek, erről nem beszéltek, ez nem volt téma közöttük. De ugyanakkor nagyon jó osztálytársak voltunk, és szerettek engem, ezt tudom, mind a mai napig. Most már 60 év távlatából gondolunk vissza az együtt töltött évekre. Soha nem erőltettem senkire rá az én gondolkodásomat, hitemet. Éreztem azt, hogy felelős vagyok azért, hogy én hogy viselkedem, hogy tanulok például. És aztán ez úgy az érettségi környékén olyan egyértelművé vált, hogy ez az én utam.
Meglepte az osztálytársait, a barátait, hogy ezt a pályát?
Nem. Tudták rólam, hogy én még negyedikbe is hittanra jártam, pedig akkor már mindenki gondolkozott a továbbtanulásra. Ugye az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, a beugró az a kis tagság volt, és én nem voltam kis tag. És hát ezt úgy sejtették, hogy én ebbe az irányba megyek tovább.
Püspök úr azt mondta, hogy nagyon elhivatott emberekkel, elhivatott papokkal találkozott. Miről ismerszik meg egy elhivatott pap? Mit kell tudni azon kívül, hogy jó közösség, építő, lelki gondozó, kicsit pszichológus, nagyon nyitott. Mit kell tudnia egy papnak? Mikor mondhatjuk azt, hogy ő jól végzi a hivatását?
Hát a legegyszerűbb válasz erre az, hogy úgy él, ahogy beszél. És ezt is megtapasztaltam, hogy amit a szószékről mondtak, hát Vajda atyánál ezt láttam, hogy viccelődve mondtuk a háta mögött, hogy van egy bakancsa, és télen, nyáron abba jár. És hát ezt tudta mindenki róla, például 56-os események után jöttek a külföldi segélycsomagok, és hát akkor kaptam az első kortbársony zakómat, illetve Jackimet, osztogatta ott a ruhákat nekünk, odafigyelt ránk. Kuriózumnak számított, hogy ő minden hétköznapi misén is prédikált. Az akkor nem volt még divat. Ifjúsági hittancsoportot szervezett. A cserkészetet is, hát hogy titokba élesztgette és szervezte nekünk. És hát hozzájártam gyónni, mindig tudott bölcs tanácsot adni.
Kisgyermekként veszítette el az édesapját, és akkor ugye egykeként az édesanyja nevelte, és a nagymamája. Ez azért egy nagyon nagy trauma, egy egész életpályát befolyásolni tud. Igen. Mit vett el öntől, és mit adott például a papi hivatásához ez az esemény, az édesapja korai halála?
Arra emlékszem, hogy hát talán 5.-6. gyerek lehettem, és egyszer jöttem haza az iskolából, és hogy rám szakadt a szomorúsága, és elsírtam magamat, hogy nekem miért nincs édesapám. Pedig tudtam, hogy az osztályban más fiúknak is meghalt a háború alatt az édesapjuk, de én azokat a fiúkat láttam, akik otthon játszottak az édesapjukkal, fociztak, vagy segítettek a ház körül neki. Pedig volt egy drága keresztapám, aki miután hazajött a hadifogságból, a saját családja mellett velem is nagyon nagy szívvel törődött, de mégiscsak egy fájdalom volt. Egy másik élményemet is mesélem, hogy az unoka testvéreimmel mi nagyon szeretjük egymást, és hát az természetes volt, hogy ők Pesten laktak, de a nyarat mindig együtt töltöttük, Zebegénybe, hát a nagymamánál. És amikor augusztus végén elbúcsúztak, felszálltak a vonatra, integettem a vonat után, és anyámmal, nagymamával mi ott maradtunk, és üres volt a ház. Ezek van fájó élmények. De ugyanakkor a mai eszemmel visszagondolva azt szoktam mondani, hogy az Úristen ezzel is fölkészített arra, hogy már papként, tehát később pláne püspökként én jobban megértem az árva gyerekeknek a helyzetét, az elvált szülők gyerekek helyzetét, talán érzékenyebb a lelkem feléjük.
A kollégám Kerényi György egy évvel ezelőtt készített egy interjút Varga András olasz-liszkai plébánossal, aki 6 évvel Szögi Lajos meglincselése után 2012-ben lett ott plébános, és beszélt az interjúban az etnikai feszültségekről, arról, hogy mennyire elfordulnak a romáktól, és hogy milyen nehéz helyzetben kell megállnia a helyét neki is, és milyen nehéz a cigány soron élők élete. És egy nagyon érdekes dolgot mondott ebben, azt mondta, hogy az hozott áttörést, amikor valaki azt tanácsolta neki, hogy lépjen ki a templomból, és igenis menjen el hozzájuk, és szólítsa meg őket, és nagyon nagy szeretettel találkozott, és azt mondták nekik, hogy ilyet még soha nem tett senki, pap még nem jött a cigány sorra. Önről szintén elmondható ez, hogy nagy odafordulással van mindenki felé, aki védelemre szorul. Hogy látja, hogy az egyház Magyarországon be tudja tölteni ezt a küldetését, mert hisz az lenne, hogy odaforduljon az elesettek felé?
Törekszünk erre. Ezt én mondom az egyházunk nevében. Ugyanakkor egy kis fájdalom is van bennem, hogy nem eléggé. És hát ez is egy érdekes ajándék az életemben, amit megint csak így fogok föl, hogy amikor már önálló plébános voltam, a leghosszabb időt két olyan faluba töltöttem, ahol nagy számú cigány lakosság van, sok cigány család. Ez Pilismaró, Dömös, a Tesztergomi és Visegrád között. Ott voltam több mint 20 évig köztük. És én is megtapasztaltam ezt, hogy ha az ember odafordul feléjük, meglátogatja őket, végtelenül hálásak, nagyon-nagyon nagy szeretettel tudják ezt viszonozni. És azt hiszem, hogy éppen ez lenne a, hát az egyházunknak egy hangsúlyos feladata, hogy érzékenyítsük, hát így szoktam mondani, a jóléti társadalmunkat a cigány sorsú gyerekek, családok felé. Nem tehetnek ők arról, hogy ott születtek, de akkor a hátránnyal indulnak, hogy a saját erejükből nem tudják leküzdeni. És az egyházunknak lenne tényleg egy nagyon nagy felelőssége, hogy keresse az utat feléjük. És hát nagyon örülök, hát a Szeferino alapítvány, Esztergomba is ismertem meg őket, és hát akár a görög katolikus püspök testvéreim, de hát hála Istennek sokan mások is ezt szívügyüknek tekintik. Nagyon remélem, hogy egy kicsit előbbre tudunk menni. Hát éppen a napokban volt egy kedves élményem. Egymás után két cigány párt eskedtem, és aztán kereszteltem is, és ott voltak a család együtt, és hát természetesen elmentem a ünnepi ebédre, vagy a vacsorára, és éreztem, hogy olyan fontos ez nekik, hogy ott van az egyház képviselője közöttük. De ugyanakkor a vasárnapi miséken mindig olyan szomorúan látom, hogy nincsenek ott a cigány emberek. Éppen ezt szeretném elérni, hogy a templomba járó emberek érezzék megint csak a belső indítást, hogy megszólítsák őket, kézen fogva elhozzák őket, a gyerekeket is, meg hát a szomszédot, a munkatársukat. Ez lenne a dolgunk, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk. Ott Nagymaroson, hála Istennek, nincs olyan nagy ellentét. Ott a cigány családok is szép házakba laknak, dolgoznak a felnőttek, gyerekek iskolába járnak, és hát hála Istennek hittanra is, de ott Nógrádba, ahová járok most már nyugdíjasként, vagy pláne Borsodba, Baranyába, ott azért borzasztó nagy a szakadék, nagy az ellentét.
A papi képzés során valaki, aki lelkésznek, papnak tanul, ezt a hivatást választotta, kap-e vajon felkészítést, útmutatást arra, hogy a mindennapokban, a gyakorlatban, például amikor egy ilyen településre kerül lelkivezetőként, hogyan tudja ezeket az akadályokat leküzdeni? Vagy ezért a gyakorlat egész más, és más az elmélet, amit az iskolapadban tanulnak?
Hát az elméleti képzés az biztos megvan. De a ötletek, azok csak menet közben kerülnek elő. És hát azt hiszem, hogy ehhez kell egy belső adottság is. A személyiségnek egy olyan adottsága, képessége, hogy belülről érez egy indítást, és kitalálja, hogy egy adott szituációban, a helyzetben mit kell neki tennie. Elmesélek egy nagyon aranyos kis történetet. Még Pilismaróton kereszteltem egy kis cigány gyereket, és meghívtak ebédre. És hát tudtam, hogy ott a falu szélén laknak, hát már rendes házba, és hát kicsit késve mentem, hát rengetegen voltak abba a kis házba, és hát amikor megláttak, jaj, itt a tisztelendő úr, hát a apuka hát boldogan, azt se tudta, hogy mit csináljon, és hát ott az asztalon, hát ott voltak már a tányérok, már, amiből már nyilván lakmároztak előtte, és akkor a karjával kitörült az egyik tányért, és azt mondta az asszonynak, hogy hát hozzám áll a tisztelendő úrnak egy kis levest. Hát egy elsőre egy kicsit meglepődtem, de tudtam, hogy akkora szeretettel azt se tudták, hogy mit csináljanak velem. Tehát, hogyha én ott visszautasítom, meg azt mondom, hogy na hozzanak egy tiszta tányért, ez egy óriási hiba lett volna. Ők észre se vették, csak azt látták, hogy én elfogadom őket, hogy szeretem őket.
Soha ennyi pénzt nem kapott még az egyház, azt gondolom, mint amit az elmúlt 10-12 évben itt Magyarországon. A püspöksége alatt, az aktív püspöksége alatt tapasztalt valamiféle elvárást ezért cserébe? Valamiféle nyomást a politika részéről?
Hát kifejezetten nem. De azt hiszem, hogy ez egy olyan lélektani adok-kapok helyzet, hogy nem illik megbántani azt, akitől az ember segítséget kap. Na most egy kicsit furcsán értelmezzük mi ezt az állami támogatást. Nem vesszük eléggé észre, hogy ez nem kifejezetten a mi vallási életünket segíti. tatorozzuk a templomokat, tényleg óriási áldozatokat hoz az állam erre a célra, és éppen emiatt egy kicsit olyan félszegen viselkedő. Nincs igazán elválasztva az egyház és az állam. Tehát azt hiszem, hogy ezt valahogy tisztázni kéne. Hát egy kedves barátom sokszor szokta ezt mondani, hogy olyan jó lenne, ha mi egyháziak kérnénk az egyház finanszírozásnak a végleges tisztázását, rendezését. Hogy véletlenül se legyen ilyen gyanú, hogy ez a támogatás, ez elvárással párosul. Mert sajnos most már 30 évvel a rendszerváltás után vagyunk, de ez még mindig nincs tisztázva. És a közvéleményt ugye ismerve hallom, tényleg az emberek azt gondolják, hogy ó, hát az egyház mennyi pénzt kap az államtól, iskolák kapcsán is, ugye. És itt van az a ki nem mondott gyanú, hogy ezért az állam lojalitást vár az egyháztól.
Azért is kérdeztem ezt egyébként, mert éppen ön idézte egy interjúban Ferenc pápát, azt a mondását, hogy a hatalom nem használhatja eszközként a vallást, és fordítva a vallás sem támaszkodhat ugye, a hatalom segítségére. Rengeteg finanszírozást kapnak valóban, akkor az anyagi háttér megvan, de hagyd kérdezzem meg, hogy vajon az emberi erőforrás megvan-e? Tehát van-e elegendő lelkész? Vonzó-e ez a pálya?
Igen, visszatérve erre a mondatra, ezt Kazasztánba mondta most szeptemberben Ferenc pápa, elvileg ezt mindnyájan tudjuk és valljuk is, hogy az egyház és az állam szétválasztása ez egy alapvető követelmény minden történelmi korba, és hát ennek a buktatóit is ismerjük. Éppen ezért mondtam az előbb, hogy a épületeink tatarozásához, intézményeink föntartásához nagyon sok támogatást kapunk. És biztos, hogy az állam feltételezi, hogy a többit mi hozzáadjuk. Csak sajnos nem tudunk mit hozzáadni igazán. Mert a személyi, csúnyán mondom, személyi állományunk az nagyon gyönge. Tehát nagyon kevés papunk van. A papi utánpótlás évek, már mondhatnám azt, hogy évtizedek óta egyre súlyosabb probléma. És megint Ferenc pápára utalok, aki nagyon sokszor biztat bennünket és bátorít, hogy keressünk új utakat az egyházunk életében. És hát például az úgynevezett szinodalitás fogalom, amit ő most nagyon sokszor mond. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek legyen véleménye az egyházunk szolgálatáról, küldetéséről, az Úristennel és a társadalommal való kapcsolatunkról. Tehát, hogy ne szakadjon el a papság és a híveknek a világa. Vannak szép kezdeményezések, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy egyházon belül is egyre több fórumot teremtsünk, ahol meghallgatjuk egymást, és tényleg őszintén elmondjuk a véleményünket. Éppen abból a szempontból mondom ezt, hogy mindenki érezze a felelősségét. Hát az előbbi példa, hogy ő szólítsa meg a cigány családot a szomszédjába, és beszélgessen el velük, szálljon rá időt, hogy eloszlasson téveszméket vagy előítéleteket bennük is kölcsönösen. Tehát nagyon szakkifejezéssel azt mondom, hogy mindenki érezzen apostoli küldetést.
A november elején lesz Budapesten egy dokumentumfilmfesztivál. Bemutatnak majd egy filmet, ami egy vidéki település római katolikus plébánosáról szól, akit nagyon szeretnek, nagyon megbecsült tagja a közösségnek, ugyanakkor élettársi kapcsolatban él, és van 3 kisgyermeke, és tulajdonképpen a film azt mutatja meg, hogy hogyan vívódik ő a hivatása és a magánélete között. Ez állandó vita téma, a cölibátus, ugye a papi cölibátus, és ön is nyilatkozott már arról, hogy talán, hogyha az idősebb 50-es, 60-as férfiakat beengednék ebbe a hivatásba, családos férfiakat, ha a közösségük is elfogadja, ez a személyi probléma is talán egy picit enyhülne, orvosolható lenne. De ez is az egyház megújulásával van összefüggésben. Vajon nagyon idealisztikus kép ez? Tehát tudna nyitni az egyház erre? Miért ragaszkodik ennyire mereven ezekhez a struktúrákhoz? Nyilván ez egyfajta biztonságot is ad, gondolom.
Igen. Tehát ebbe az irányba megyünk. Az egyik, amit szeretek hangoztatni, hogy el kell érnünk, hogy ne legyen az egyházunk életében, vagy az egyházunkkal kapcsolatban sem tabu téma. Tehát ez nem válasz, hogyha a cölibátusról azt halljuk, hogy na erről nem beszéljünk, ez nem vita téma. Ez nem igaz. Erről is beszélni kell, ez egy valós probléma. A másik, hogy ebbe az irányba megyünk, hát és a saját püspöki szolgálatomra utalnék, 16 évig voltam a Váci Egyházmegye vezetője, és éppen az kezdetén Bosák püspök úrkor kaptam egy ötletet, aki akkor volt a debreceni püspök, hogy asszisztenseket, megint nem tudom a jó szót mi, hát akolitusnak nevezzük ezeket a férfiakat, akiket fölkészítünk liturgikus szolgálatra, de lelkipásztori szolgálatra is. És akkor elkezdtük, hát ez most már kb. 20 éve volt, és elkezdtük ezt a képzést. És most már Váci Egyházmegyének több mint 300 felavatott akolitusa van. Ez azt jelenti, hogy segítkeznek a szentmise liturgiájába, áldoztatnak, betegeket látogatnak, de önállóan vezetnek liturgiát is pap hiányába.
Miközben családos emberek.
Családos emberek, és hát a kiválasztásnál azért ez természetes feltétel, hogy hiteles ember legyen, a saját munkájába, szakmájába, hivatásába elismert ember, tényleg gyakorolja a hitét, hát a teológiai ismeretei természetes, hogy feltételek, és lassan-lassan tulajdonképpen itt vannak már készen arra, hogy nagyobb feladatot is kapjanak.
A Váci Egyházmegye az egyfecske, amelyik nem csinál nyarat, vagy pedig azért ez országosan elterjedt?
Most már ez országosan. Ez a gyakorlat, ez már egyre inkább megy, és hozzá kapcsolom még a diákonus szolgálatot is. Hát az is egy ilyen köztes megoldás, mert hát az egyházunk életébe, de hát azt hiszem protestáns füleknek is ez ismerős, a diakonissa, a diákonus, aki a szociális szolgálatba segít. Ők is családos emberek, és őket szerpappá szenteljük.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy tehát minket is, még nőtlen papokat is először fölszenteltek diákonussá, és utána egy pár hónap vagy év múlva szenteltek pappá. Most őket csak úgynevezett állandó diákonusi szolgálatra szenteljük, ugyanolyan szertartás keretében, de hát a családos hátterükkel. Na most itt van egy ilyen kis hát ellentmondás, hogy elvileg az ő dolguk lenne a karitász vezetés, az egyházközségnek a szociális ügyeinek a felügyelete, ugyanakkor pedig ilyen plébános pótlékként használjuk őket, mert hát ők már majdnem papok, hát azért valahogy betöltik az egyházközség vezetői szolgálatát, de ezt mindnyájan érezzük, hogy ez csak egy ilyen killódás. Viszont ebből én azt szűröm le magamnak, hogy jó úton járunk, hogy előbb-utóbb, hát ezt óvatosan mondom, hogy talán még én is megérem, hogy egyszer csak rácsodálkozunk, hogy itt vannak, miért nem szenteljük őket pappá, hogy teljes lelkipásztori szolgálatot végezhessenek, és hát ezt annál inkább mondom, meg hiszek ebbe, mert látom, hogy ez a gyakorlat, amit ma Magyarországon és hát Európában máshol is folytatunk, ez öngyilkosság. Hogy egy papra, pláne vidéken 5-6-8 falut bíz a püspök. Hát ez ott az képtelenség, ott közösséget teremteni. És éppen ugye előbb szó volt a közösségteremtés karizmájáról. Hát ha nincs jelen valaki, ott nem lehet közösséget teremteni. Tehát én nagyon hiszem azt, hogy lesz egy szemléletváltás, paradigmaváltás az egyházunkba, hogy minden helyi közösség kapjon egy helyi vezetőt, egy ott élő, hiteles embert, akit majd aztán egyszer papá is fogunk szentelni, hiszen a szent liturgiánk az hozzátartozik a mi életünkhöz, a szent mise. Szóval itt sok minden nyitott kérdés van, megint csak ezt ismételgetem, hogy nagyon nagy dolog, ha már beszélünk róla, ha ezzel a szinodális szemlélettel közelítjük meg ezeket a valós kihívásokat, és az Úristen ebbe az irányba terelget bennünket.
Püspök úr úgy fogalmazott, hogy talán még az ön életében, hát jövőre 80 éves lesz, de hát kiváló egészségnek örvend, nagyon jó fizikuma van, nagyon jó állapotban van, nagyon sokat sportolt, én emlékszem az evezős posztokra, használja a közösségi médiát, és láthatóak voltak ezek a képek, úgy tudom, hogy úszik is. Hogyan telik egy napja? Nagymaroson él?
Hát kicsit tréfálkozva szoktam mondani, hogy most már 3 éve ott élek Nagymaroson nyugdíjasként, de mozgalmasabb az életem, mint aktív püspök koromban. Nem nagy túlzás. Ott a környéken rendszeresen vállalok lelkipásztori szolgálatot, tehát Nagymaroson, Zebegényben, Szobon, Kismaroson, ott a környéken tartok szentmiséket. Sajnos a járvány alatt nagyon sokszor, meg hát most is temetési szertartást vállalok, esketek, keresztelek, jegyes felkészítést vállalok, és amellett fölvállaltam éppen a cigányság helyzetéről beszélgettünk, fölvállaltam ezt a külön szolgálatot egy alapítványon keresztül, hogy 2 nógrádi falut támogatunk ott Salgótarján környékén, a Máltai Szeretett Szolgálat programja alapján. Ez is elég sok időmet elviszi, elég messze van a 2 falu, ma is meglátogattam őket délelőtt, és aztán még azt is hozzátenném, hogy nagyon sokan megkeresnek. Látnak a televízióba, hallanak a rádióba, közvetítik a miséimet Nagymarosról, megkeresnek beszélgetésre. Nagyon érdekes, izgalmas beszélgetések ezek. Azt szoktam mondani, hogy nagyon sok ember keresi az Úristent. És erre is nagyon nagy szükség van, igény van, hogy valaki meghallgassa őket, hogy együtt tudjuk keresni a közös utat. Úgyhogy igazából nincs szabad időm. Most nyáron csak 1 délután mentem el kenúzni. Hát azért kerékpározni azért elég gyakran megszököm, meg néha-néha azért fölmegyek a Vörzsöny oldalába erdőt járni. Nem unatkozom.
Miközben vágyott a nagy családra, te egy olyan hivatást választott, ahol ez nem adathatott meg önnek. Nem bánta meg?
Nem. Sose bántam meg. Egyrészt azért, mert ott volt mögöttem a nagy család. Tehát unokatestvéreimmel tényleg olyan őszinte testvéri szeretetben vagyunk, és ők befogadtak engem édes testvérüknek. Hát most már nem is tudom, hogy a szűk családunk is 50-60 fő lehet körülbelül. A másik pedig, hogy ez alatt a több mint 50 éves szolgálatom alatt annyi kedves tanítványt gyűjtöttem. Nincs olyan nap, hogy valaki föl ne hívna, ne küldene üzenetet. A régi tanítványok közül nagyon nagy családom van, és tudom, hogy szeretnek.
Azt tervezzük, hogy ez a beszélgetés október 28-án kerül majd ki a Szabad Európa honlapjára, Minden Szentek és Halottak napja előtt 2-3 nappal. Miről szól 2022-ben Minden Szentek ünnepe, és mit mondana a Halottak napjáról, a gyász feldolgozásáról?
Talán egy kicsit messziről kezdem. Most a napokban valakitől kaptam egy kedves levelet Einstein bölcs gondolatairól. És hogy megfogott az egyik mondata. Azt írja Einstein, hogy 2 élhetjük az életünket, vagy abban hiszünk, hogy nincs csoda, vagy abban hiszünk, hogy minden csoda. Amikor ott állok egy ravatalnál, Minden Szentek Halottak napja táján, ott állunk a szeretteink sírjánál. Ott kell, hogy legyen bennünk ez a gondolat, hogy ő hogyan élte az életét. Észrevette a csodákat. Volt a szívébe, lelkébe valami mindenen túlmutató reménység. És hát, hogyha már Einsteint idéztem, akkor még egyet ugyanebből a csokorból, hogy amit az életben önmagunkért teszünk, azt végleg elveszítjük. De amit másokért teszünk, az örökre velünk marad.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Berr Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke volt a vendégem. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm a figyelmüket.